attól függ, mikortól számolódik. Hát, szarvasbőgés végétől mondjuk. Szarvasbőgés, hát akkor az október. No, november, december, január, február, március, április, május, június, július. De, akkor már nem sok van hátra. Hát most június derekán vagyunk. Nem sok, figyelt fel az asszony, mennyi? Hát, 3 hét, olyas, mert attól függ. Az asszony elgondolkozva nézett el a levegőbe, s mosolygott. Akkor jó, Birtalan bácsi, miért jó? Mert már unalmas ekkora hassal járni, tudja? Az öreg morgott még valamit, hogy aminek nem unalmas az eleje, annak a vége se legyen az. Azzal fölment Ivánhoz, aki éppen végezte a kaszálást. Ott leült és nézte, hogy hogyan dől a rend a kasza alatt. Később az asszony is fölment a villával megforgatni a szénát. Erre Birtalan is szerzett egy villát, és beállt segíteni. Némán dolgoztak 3-an 3 felé. Elsőnek Iván végzett. Lement a házhoz, a forrásnál megmosdott, és be árnyékba pihenni. Később Birtalan is befejezte a maga részén, egy darabig üldögélt és nézte az asszonyt, aztán átment a legelő állatokhoz, kötelet kötött a tehén szarvára, és kezdte vinni. Lent megkötötte egy fához, és Ivánnal együtt leült a ház előtti padra. Hosszasan ültek, és beszélgettek valamiről. Később az asszony végzett a munkával, és ő is lement. Ekkor felálltak mind a ketten a padról. Na, ezt a másik tehenet elviszem akkor, mondta Birtalan. Holnap forgasd meg újra a szénát, búcsúzott Iván is. Estére pedig gyűjtsed fiókba. Ha jól marad az idő, holnap után följövök a lovakkal, és behordjuk. Ha eső jönne, vigyázz, hogy hegyesek legyenek a bugyák, és nyomd le ágakkal, nehogy elvigye a szél. Ne féljen, nyugtatta meg az asszony. Kitart az idő, vélte Birtalan. Aztán elmentek. Az idő valóban kitartott. Harmadnap följöhetett Iván a lovakkal, és behordták a szénát. Szép zöld volt, illatos és száraz. Jobb nem is lehetett volna. Mikor együtt volt az egész, Iván szakértelemmel mérte föl a szemével. Kitelelsz ezen? Ki? Bármilyen korán kezdődjék a tél. Sokáig topogott még elé, hátra, érzett, hogy még mondani akar valamit, végre előjött vele. Te, mondotta, beszéljek a méhészékkel ott lenn, Ferencékkel, hogy vegyenek oda magukhoz, amíg megjön a gyerek. Hát mégis egy asszony. Mit gondol? Ilyet meg az asszony. Abba a házba! Na de hát, próbálkozott Iván. Az asszony hevesen tiltakozott, rázta a fejét. Nem, Iván bácsi, abba a házba nem. Az nem olyan ház. Ott kerítés van. De hát egyedül, hát hogyan gondolod egyedül? Micsodát? Hát, világra hozni a gyereket, meg mi? Ó, mondta az asszony, és nevetett, menjen már át, az őzek azok hogy? Hát menjen, az más, te, azok őzek. De az asszony csak nevetett, menjen már, menjen. Azzal bevitte a villákat a helyükre, és Iván magára maradott a pajta előtt. Néhány nap eltelt azután, és nem történt semmi. Virámon végezte a dolgát, csak hajolni, az nehéz volt. Fejéskor meg, amikor tüzet gyújtott, és a vizet hordott a csorgóról, fájt a háta. És ha nem volt már dolga több, hanem csak ült, akkor minduntalan visszatért hozzá a gondolat, hogy milyen is lesz az. Egy délután aztán újra ugatott a kutya. Az asszony lenézett a bükkös felé, és vénséget látta jönni, átalvetővel, puskával, bottal, ahogy jönni szokott, amikor a konvenciót viszi föl a Fulger újra. De mögötte még jött valaki, feketén, egy asszony. Csak akkor ismerte föl, amikor már a ház elé értek. A Ferenc felesége volt. Adjon Isten, köszönt az öreg, és az általvetőt lecsúsztatta a pad mellé a földre. Adjon Isten, vénység! Adjon Isten, ismételte halkan az asszony is, a Ferenc felesége. Az öreg falhoz támasztotta a puskát meg a botot, kopott fekete kalapját levette, és rátette az általvetőre, aztán leült. Hatalmas, szőrös bocskorait behúzta a pad alá, kezével végig simított izzadt őszhaján, és morgott valamit a szakálla közt a melegről, a hegyről, az öregségről. A száraz, szigorú asszony állva maradt, és szeme fürkészve járta körül a házat, belesett a nyitott ajtón is, egyetlen pillantással fölmérte a rendet, a tisztaságot, mindent. Hát ez az a ház, mondotta, mint aki megállapít valamit, és ítélet ez. Jó ház, csak messze van. Nagyon fönt a hegyem. Azok ott miféle állatok? Az enyémek. A tieit. Mint a juhok is, a tehén is. Igen. Hát azt hittem, csak a kecskék a tieid. A valósággal sértődötten nézte a legelő állatokat, mintha nem lenne joguk, hogy egy ilyen valakié legyenek, aki egymagában él az erdők között, és gyermeket vár valakitől, aki nem az ura. De azért beismerte igazságosan, szép állatok, különösen a tehén. Győzöd őket egyedül? Persze. A válasz fölényes volt, majdnem ellenséges. Az öreg ott a padon idejét látta, hogy közbeszóljon. A dolog az van, mi? De úgy jó, ha van. Mennyit ad a tehén, ha? Két tele sajtát fejek tőle naponta. Ó, két sajtár, hát az szép. Az jó. De olyan is a tehén, látszik. Jóféle. A magyarói Molnártól való, azt mondta birtalan, amelyiknek leégett a malma, attu. Azért is adta el, hát. Az éját. Hát, hogy apjút fölfonta de már. Most nem lehet, majd télen. Kimostam, megfésültem, ott szárad a padláson, de fonni az csak télen lehet. No, mert az osztováta készül odalén. Iván meg a másik. A hangulat, amit az idegen asszony teremtett, föloldódott. Nusza halkan odaszólt hozzá, tessék leülni. Köszönöm, felelte szárazon a Ferenc felesége, és leült vénség mellé a padra. Bement. Sajtot, ordát és puliszkát tett egy tányérra, és kivitte nekik. Tessék, lássanak hozzá! Vénség azonnal enni kezdett, lassan ügyelve forgatta szájában az ordát és a sajtot, figyelte az ízüket. Jó, mondotta. Az orda is jó, és a sajt is jó. Értesz hozzá, értesz, látom. Elpirult a dicsérettel. A szigorú asszony csak csipegetett belőlük, és nem szólt semmit. Leült a küszöbre. Nézte a kettőt, az öreget meg az asszonyt, és azon gondolkozott, hogy ez a rossz idegen asszony vajon mit akar. Miért jött? Nem ölte meg a magyarázatot, és ez nyugtalanította. Veszedelmet érzett az asszony fekete kendője mögött, mely éppen olyan szintelenül fekete volt, mint a többi falubeli asszonyoké, akiket eddig ismert, és akikről csupa rossz és csúnya emlékei voltak. Amikor a tányér kiürült, az öreg fölkelt a padról, kalapja után nyúlt. Ha nézett rá valami különös lágy nézéssel, benézek ide a pábelbe. Valami van ott, az általvetőt itt hagyom addig. Na, Hagyja csak, hagyja, mondta, és föltápászkodott a küszöbről, fogta az üres tányért és az általvetőt, és bevitte a házba. Na, riadt meg az öreg, hagyhattad volna itt is addig, ne emelges. Na jó, 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 na. Még mormogott valamit, a kalapot a fejre tette, a puskát a vállára, kezébe vette a botot, és elindult. Fejével odabólintott a Ferenc felesége felé, és aztán nem is nézett vissza többet. Ment föl a tisztáson, az állatoknál még megállt, nézegette a tehenet, aztán tovább ment. Fönt elnyelte az erdő. Nuca a küszöbről nézett utána. A másik asszony a padon ült feketén, soványan és szigorúan. Hirtelen feléje fordult, éles szemekkel végigmustrálta tetőtől talpig. Mikor kell jöjjön a gyermek? Kérdezte hidegen, tárgyilagosan. Nyelvéről szaporán és minden szín nélkül peregtek alá a szavak. Nuca megrándult tőlük ott a küszöbön, de csak egy alig észrevehető kis rándulás volt ez, mint amikor valaki fölrezzen a gondolataiból. Szelíden és csodálkozva nézett a szigorú asszonyra, amikor az Isten akarja. Az asszony száraz arcán rövid gúnyos ránc szaladt át, szemöldökei összefutottak. Ne beszélj Istenről! A keresztény ember paptól kér áldást a gyermekhez. Templomban esküszik, nem az erdőben. Te ne beszélj Istenről! Azt kérdeztem, mikorra várod a gyermeket? Mint apró kegyetlen ostorcsapások úgy pattogtak a szavak. Megrándult tőlük, kiegyenesedett, a vér az arcába szaladt, villogva nézett farkas szemet az asszonnyal, aztán csak fölvetette a fejét, büszkén és ennyit mondott. Akivel az Istenről nem beszéletek, annak a gyermekemhez se lehet köze. Az asszony vérszínű homlokán fölszaladtak a ráncok, megütődve nézett rá, ámultan, szinte tisztelettel. Mit mondasz, hogy te... Azt mondom, hogy én semmi rosszat nem tettem magának, tehát nem tudom, hogy miért jött ide hozzám. A Ferenc felesége hirtelen mozdulattal fölállt a padról, bő munkától színtelen szoknyájáról lerázta a puliszka morzsáit. Erőszakos, sebes mozdulat volt ez is. Nem erről van szó, mondta halkabban, de a hangja még mindig kíméletlenül hideg maradt. Holnap vagy holnap után szedd össze a holmidat, amire éppen szükséged van, és gyere le hozzánk. A szénapajtában elhálhatsz, most nyár van, amíg meg lesz a gyermek. Iván majd följön ide addig, és ellátja az állatokat, majd segítesz nekem mosni meg minden, ha már így esett vele, tehát így esett. Amért erkölcs nélkül neveltek, azért nem hagyhat az ember elpusztulni. Na! Egy lélegzettel mondta el mindezt, peregve húltak ki szájából a szavak, mint valami hideg kis fémgolyócskák, és szétgurultak a napfényes nyári délutánban. Nuca csodálkozva figyelt föl rájuk, néhány pillanatig még várt, mintha utánuk lesett volna, aztán halkan dallamosan nevetni kezdett. Mit nevetsz te? Bámult rám megdöbbenve az asszony. Még mindig nevetett. Hogy ne nevetnék, válaszolta vidáman, és kacagástól csillogó szemekkel. Amikor maga eljön ide hozzám, úgy összeszid, mintha egy tyúkját loptam volna el, és a végén kisül, hogy azért jött, mert segíteni akar nekem. Az asszony nem talált szavakat, amikkel megfeleljen mindjárt, bosszankódva tohogott. Hát mégiscsak ember vagy, hát majdnem gyermek még, az ember nem hagyhat elpusztulni itt a vaddisznók között az erdőben, amért nevetve szakította félbe. Hagyja, néni, hagyja! Nem értjük meg egymást, semmiképpen látom. Maga más nyelvet tud, és én is mást, hát hagyjuk. Minden esetre köszönöm, hogy ezért jött, s vigyen magával egy kis ordát meg sajtot a gyermekeknek, biztosan szeretni fogják. Várjon, összeteszem valamibe. azzal vidáman befordult az ajtón, bent még egyre nevetett magában, ami sajtot ordát a polcon talált, összeszedte, beletette egy nagy cseréptálba, és kivitte az asszonynak. Tessék, néni! A tálat majd felhozhatja Iván bácsi egyszer, ha erre jár. Nem sietős. Fogyasszák egészséggel. Az asszony komoran vette át a tálat, csak a szemében látszott valami kis fölvillanó öröm, amikor a sajtra és az ordára nézett, ami a tálban volt. Mert jó sok volt benne. De az arca érzéketlenül száraz maradt, szinte ellenséges még mindig.
Mikor jöjjön föl Iván?
Hogy?
Nem sietős, mikor éppen erre jár.
Van tálam elég, még három is van ezen kívül. Az asszony türelmetlen mozdulatot tett. Nem arról beszélek te, hogy mikor jöjjön föl Iván ide lakni az állatok miatt, amik te lent nálunk. Emiatt nem kell följöjjön Iván bácsi.
Hogyan?
Hát az állatok. Azokat nem hozhatod oda te, nincs se szénánk, se legelünk, elég nehogy azt itt, hogy... Mosolyogva felelt és csöndesen.
Nem hiszek semmit, néni. Ne féljen. Nem mennek le az állatok a maguk legelőjére. Sem az állatok, sem én.
Az asszonynak egy pillanatra elakadt a hangja. Csak bámult, félig megnyílt szájjal.
Mi? Hát nem akarsz lejönni?
Nem.
Mi? Hát mit akarsz?
Semmit.
És miért? Mi?
Hát nem elég jó neked az én házam?
Nem.
Hallod, és miért?
Mi?
Mert kerítés van előtte. És mert közted és köztem is kerítés van. Ennyi.
Haj oda, kapkodta az asszony a levegőt.
Haj oda, hát mit gondolsz? Ezért jöttem én föl, érted, ide a hegy tetejébe, ebbe a büdös nagy erdőbe, mi?
Hogy csak így?
Hogy még ennyi hála se legyen benned?
Hát ki vagy te? Mi vagy te?
Egy koszos kis rosszféle, semmi más.
Nézze meg az ember, és még te beszélsz így.
Ahelyett, hogy összehúznád magadat, megbecsülnéd magadat, és csupa hálálkodás lennél, hogy néj egy tisztességes asszony szóba állott veled. Hogy essen beléd a nyomorúság, te szemét. Te fogd a táladat, mert úgy a földhöz vágom, hogy homok lesz belőle.
Na hát ezt az orcátlanságot, hogy nem süllyed el alattad a föld szégyentelj.
Egyre jobban belehergelte magát a haragba. Vértelen keskeny szája szélén kiütött a nyál, ahogy gyilkos düvel szétköpkötte a szavakat. Nosza csak állt a küszöbön, kezét összekulcsolta a hasa fölött, és értelmetlen csodálkozással nézte a lármázó asszonyt, akinek sárgára aszalt arca lassan hamuszürgére változott. Hiába tartotta felé a tálat, nem nyúlt utána, csak állt és csodálkozott.
Hát jössz vagy nem jössz,
rikácsolt rá dühösen a másik. Mondtam már, néni, hogy nem megyek.
Azért nem kell haragudni.
Hát akkor degölj meg itt, tört ki a Ferenc feleségéből a teljes gyűrölet, és a kezében lévő tálat kemény mozdulattal lecsapta a padra.
Nem is érdemel egyebet az ilyen utolsó ringyó, hálátlan, több, pej.
És már ment is, hegyesen, szögletes, gyors mozdulatokkal dohogva, köpködve lefele. Utána szólt szelíden, néni, a sajtot meg az ordát elviheti azért. A gyermekek örvendenek neki, és én jó szívvel adom igazán. Mintha tűt szúrtak volna belé, úgy fordult meg az asszony menés közben.
Mit? Kiabálta. Még szólani mersz hozzám? Hát ki vagy te? Mi vagy te? Egy hálátlan utolsó senki, egy...
Megcsóválta a fejét, és befordult az ajtón a házba. Az ajtót is betette. Kintről még hosszasan hallatszott az asszony rikácsolása, de már egyre halkabban. Aztán elnyelte végre a csönd, leült a padra, és gondolkozott. Néha megcsóhálta a fejét, aztán sóhajtott, megigazította a haját, helyére húzta a fejkendőt, fölállt, és az ajtóhoz ment. Kitárt a szélesre. A délután gazdag fényessége belenevetett az arcába. Fönt a tisztás végében halkan kondult a tehén nyakán a kolomb, és a hang tisztán és békéssel szállt át az erdő fölött bele a világos kék égbolt lehajló végtelenségébe. Lefelé nézett, de az ösvény üres volt már. Aztán meglátta a padon a tálat a sajttal meg az ordával, és újra felsóhajtott halkan. Aztán megcsóválta még egyszer a fejét, és elindult föl az állatokhoz. Ott ült a juhok mellett a fűben, és egy vékony szárú kis harangvirágot nézett, amikor vénység visszaérkezett a Pável patakból. Mikor kilépett a fenyvesből, egyenesen a háznak indult, de aztán fölnézett az állatokhoz, és meglátta az asszonyt. Megállt, kicsit gondolkozott, aztán lassú cammogással odament hozzá. Nem szólt semmit, csak sóhajtott, és leült. Eldőlt a könyökére, és nézte a juhokat, ahogy a füvet rágták. Hosszú idő múlva szólalt csak meg. Elment. El. Újra hallgatott egy ideig. Iván, mikor kell, hogy följöjjön? Az asszony ránézett. Nem megyek le ahhoz a házhoz, öreg apó. Nem megyek. Az öreg nem kérdezett többet. Csak hevert ott a könyökére dőlve, és nézte a juhokat. Gondoltam, morogta egy idő múlva. A kerítés, mondta az asszony. Tudom, tudom. Egy idő múlva aztán nyögve föltápászkodott. Vállára akasztotta a puskát, és kezébe vette a botot. Na, és hát, most mi lesz? Az asszony csodálkozva nézett rá. Mi hogy legyen? A vén ember dünnyögött valamit, és maga elé nézett a földre. Akkor én megyek, jelentette ki végül is. Lent van az által vető. Elindult a ház felé, az asszony ment mögötte, leértek a házhoz. Hát, itt hagytam a padnál. Bevittem, felelte az asszony, azzal bement és kihozta az átalvetőt, szeme a padra esett és a tálra. Jól fogott fönt, öreg apó, mondta, és betette a sajtot meg az ordát az átalvetőbe. Az öreg nem szólt semmit, csak maga elé nézett. Add el, hát ne emelj! Mondta, amikor az asszony vállára akarta segíteni az átalvetőt. Egyedül emelte föl, és helyére rántotta a hátán. Na, hát, aztán, ha érzed, hogy kezdődik, kongasd meg a fát. Érted? De megkongasd. Érted? Nehogy baj legyen. Hát azért. Na, Isten áldjon. Vissza se nézett többet, csak szammogott a pláj felé. Az asszony állt az ajtó előtt, nézte a lassan távolodó görnyet vénembert, és valahogy Táti jutott eszébe, amikor fölfele ment az Urszun a kemencékhez. Így mozgott, éppen így. És ahogy ott állt, valami jóleső meleg meghatottság lepte el lassan, és a szeme elfátyolosodott ettől az érzéstől. Kíváncsian figyelte magát, mint ahogy valami idegen testet figyel az ember. Hogyan jön? Mikor kezdődik? Miből lehet megtudni vajon, hogy kezdődik? Hiába erőltette az emlékezetét, csak arra tudott visszaemlékezni, hogy a kecskék meg a juhok lefeküdtek, fény lett a szemük, és nehezen szuszogtak, néha nyögtek is, és aztán egyszerre csak ott voltak a gidók meg a bárányok. De vajon mit éreztek akkor? Honnan tudták, hogy le kell feküdjenek? Valahol és valahonnan tudniuk kellett, mert kivétel nélkül lefeküdtek mind olyankor. Egyetlen egy gidó és egyetlen egy bárány sem született legelés közben. Vagy amikor a vízre mentek inni. Mind a karámban születtek a széna között. Hát honnan tudták ilyenkor a juhok meg a kecskék, hogy ott kell maradniuk a széna közt? Hogy egyszerűen csak nem tudtak fölkelni többet? Valami olyasmi jön, hogy egyszerűen nem lehet fölkelni? Hát akkor miért mondta az öreg, hogy ha érzed, akkor kongasd meg a fát? Hát föl lehet még akkor menni odáig és kongatni baltával, ha az ember már érzi, hogy jön. Csupa kérdés, amire nem volt felelet. Amire a feleletet majd csak akkor kaphatja meg, ha eljön végre az idő. Ezekkel a kérdésekkel teltek a napjai. Nem félt attól, ami előtte állt, hiszen nem volt miért féljen. Semmi különös és ijesztően rendkívüli nem volt abban, ami előtte állott. Minden juh és minden kecske átesik rajta évente, és a legbutább állat is meg tudja csinálni, annyira egyszerű és természetes kell legyen az egész. Éppen csak, hogy előtte állt még. Ez volt az egész. Úgy álltott előtte a jövendő közepén tornyosulva, mint egy nagy szürke szikla a hegyoldalban, ami ott van, nem lehet félregurítani, ellökni, de nem is szükséges. Ott van, tehát meg kell mászni. Lentről ugyan nem látszik rajta semmiféle ösvény, és elgondolni sem lehet, hogyan kell majd hozzá kezdeni a megmászásához, de ez nem baj. Mert eddig még mindenki följutott rá. Valamennyi asszony, és valamennyi tehén, és valamennyi juh, még az egerek is, mind. Éppen, hogy csak gondolkodik az ember rajta, hogy miképpen is lesz az, meg minden. De félelemről szó sincs. Mert hiszen miért is kellene félni attól, ami természetes? Így teltek a napok. Teltek. Az idő ragyogva tartott, nappal lihegtek az erdők a melegben, és esténként kellemes, hűvös szellők jöttek lentről, patakszagot hoztak, és valahogy az Ursula emlékeztettek. Aztán egy reggel, amikor éppen vizet akart bevinni a házba, és a csorgónál lehajolt, hogy a televedret fölemelje, valami belenyilalt hirtelen. Éles, hasító fájdalom volt. Egy pillanatra úgy maradt meggörbülve, és arra gondolt, ez az. Most. De aztán nem volt folytatása. Óvatosan fölemelte a vedret a vízzel, szinte várta, hogy újra érezze azt a különös fájdalmat, de nem érzett semmit. Csak valahogy nehéz volt a veder, nehezebb, mint máskor. Ösztönös sietéssel vitte be a házba, hogy a víz minden esetre bent legyen, aztán a többi elválik. Amikor a küszöbre lépett, újra belenyilalt a fájdalom. Most már nem maradt abba. Többször egymás után ütemesen nyilalt. Aztán fájni kezdett rossz, görcsös fájással. Gyorsan letette a vedret, és a padra ilyetten figyelte a fájást. Vajon most mindjárt itt lesz a gyermek? Nem kellene lefeküdni mégis, mint ahogy azt a juhok tették? A görcs fölengedett, aztán újra kezdődött. újra fölengedett, újra elkezdődött. Újra és újra. Átment az ágyhoz, és végig feküdt rajta. Nehogy megüsse magát a gyermek a padlón, ha világra jön hirtelen. De nem jött a gyermek. Csak a görcsös fájás jött, és újra elment, és újra jött. Aztán egyszerre csak elment egészen. Mozdulatlanul feküdt tovább. Nehezen lélegzett, és eszébe jutott, hogy így szuszogtak a juhok is, mindig. Várt. De semmi sem történt. A fájás sem jött többet. Vajon honnan tudom meg, hogy megszületett már? Futott keresztül rajta a kérdés. Tétován kereste meg kezével, hogy nincsen-e már ott véletlenül az ágytakaró csergén a gyermek. De nem volt ott. Keze a hasához ért, és érezte, hogy még domború, tehát még semmi se történt. De akkor mi volt ez? Ez a facsaró görcsös fájás, talán csak egy jel, egy figyelmeztetés, óvás, hogy vigyázz, mert közeledik. Egyszerre olyan nyugtalanító lett a csönd, az egyedül lét, mintha valami baljóslatú figyelmeztetés jött volna valahonnan, hogy vigyázz, és ő nem tudja, hogy mire vigyázzam. Nem tud semmit, annyit sem, mint egy juh, vagy egy kecske. Hirtelen jött rá ez a félelem. Érezte, hogy vacogni kezdenek a fogai, hallotta, ahogy összekoccantak lázasan. Forróság lepte el, és fázott. Eszébe jutott a fa, fönt a gerincen. Úgy jutott eszébe, mint hogy a vízbe fúlónak, eszébe jut az egyetlen csolnak, amelyik valahol ott van a közelébe. El kell jutni a fáig mindenáron, el kell jutni odáig. Óvatosan tápászkodott föl az ágyról. Minden mozdulatra ügyelt, nehogy valamiképpen is siettesse azt a valamit, aminek a közeledését az előbb jelentette be egy titokzatos és baljóslatú jel. Mint a tojáson járna, olyan vigyázva lépett. A kemence mögötti sarokból elővette a baltát. Kiment a házból, kint szikrázott a napfény, az ég kék volt, és ragyogóan tiszta. Ez megnyugtatta valamennyire, de a fák zöldjében volt valami szokatlan. Mintha élénkebbek lettek volna a színek. A levegő reszketett. És a tisztás vége, és rajta az állatok olyan messze voltak, mintha nem is ezen a világon lettek volna. Sietve ment keresztül a tisztáson. Lihegett. Futni szeretett volna, de nem tudott. Mérhetetlenül nehéznek érezte magát, és ez az érzés megijesztette. El akart jutni a fához mindenáron. El akart még jutni odáig az élete árán is, hogy kell, mielőtt. Félelem járt a sarkában. Szinte hallotta a láthatatlan lépteket a háta mögött. Kétségbeesett erőlködéssel törte magát keresztül a sűrűn, testén végigcsorgott az izzadság, de a fogai vacogtak még mindig. Aztán ott volt a csonka fehér törzsű fánál, egy harkály szállt el visítva róla, lent üvereg zöld háta hullámzott, patakok gerincei egy széles, hullámos zöld világ, és túl rajtuk halványkék párákba burkoltan a dószul fulgerúj. Ormótlan szögletes sziklataréja szinte fölsebezte az ég szelíden ráboruló boltját. Oda támogott a fához. Nyakán föltépte az inget, mert úgy érezte, hogy megfullad mindjárt. Hallotta a saját hörgését, ahogy levegő után kapkodott. Kísérteties hang volt. Minden erejét összeszedte, és megmarkolta két kézzel a baltát. Fokára fordította, aztán lecsapott vele. Egyszer, kétszer, háromszor, sokszor, sokszor. Már nem is hallotta a fakongását, csak érezte. Benne magában kongott, döngött, harsogott valami. Mintha a teste szakadozott volna szét minden ütésnél, cafatokra, minden ütés egy újabb sebet hasítva valahol, és az egész világ, az egész zöld, hullámos, mély és magos világ egyetlen harsogás lett volna, döngő, üvöltő, ezerbe szakadó harsogás, olyan volt éppen. Aztán már nem volt több ereje. Leroskadt a fa mellé, és a balta kicsúszott a kezéből. Valami tompa, kábult csönd szakadt rá hirtelen. És ebben a csöndben tisztán és élesen nyilott bele a fájdalom. Ugyanaz volt, mint előbb a házban. Ugyanaz a görcsös, kegyetlen fájás jött, elment. Itt van, gondolta, és egyszer egészen tiszta volt újra a feje. Hát itt van. Hát ez az. És én itt fekszem egyedül az erdőben, mint az őzek, mint a szarvasok. És egyszerre valami furcsa, mély szomorúság fogta el. Nem félelem, csak szomorúság, mint aki rájön, hogy egyedül van. Megérzi magát az egyedül létet, ami köréje nehezedik, és egyszerre egészen tisztán és világosan érzi, hogy mindig is egyedül volt. Egész életén keresztül, csak nem vette eddig észre, de most egyszerre ott van szorosan mellette ez az egyedüllét, szinte kézzel foghatóan. Csak ki kellene nyújtsa a kezét, és valami élettelen, hideg és nyúlós feketeséget tapinthatna vele, ami ott terpeszkedik körülötte mozdulattanul minden oldalon, körülzárja, és nincs mögötte semmi. Semmi. És ez az egyedüllét. Nem félelem volt ez. Csak valami mély és józan szomorúság. Valami hideg fölismerés. Mintha éles fényben állana ott a szeme előtt egészen közel és tisztán az, hogy egyedül vagyok. Egyedül. Ezen az egész ismeretlen nagy világon. Egyes egyedül. A fájdalmak lassan szűnni kezdtek megint. A görcsök elsimultak, elszelídültek. A szíve sem vert már úgy, a lihegése is megszűnt. Minden elcsöndesedett, megnyugodott. Sütött a nap, áfonyabokrok levelén még csillogott egy-egy csepp a reggeli harmadból, már csak csönd volt körös körül, ahogy ránehezedett az erdőkre, a csönd és az egyedüllét. Aztán egyszerre csak egy hang ívelt át a csönd fölött, egy bongó, tompa hang. Egyik lábával a dószul fulgerújjon át, másikkal valahol a végtelenben. De egyikkel a dószul fulgerújjon tisztán és biztosan, mint maga a valóság, és kongatta a csöndet, bang, bang, bang. A hang, mint a fölhasított volna egy láthatatlan üvegszínű burkot valahol fönt, az ég és föld között, amelyik az egyedül létet zárta rá a világra, és egyszerre föloldódott ez az egyedül lét, elpattant, mint egy mérges buborék. Az asszony fölült. Haját hátra simította, néhány hajszálat elfújt a szeme elől. Az öregemberre gondolt, aki ott túl az erdők hullámain valahol most baltafokkal döngett egy fát, azért, mert ő is döngetett egy másikat itt. Szinte látta őt kezében a baltával, ahogy az elszálló hang után figyel, mintha Táti állt volna ott, azon a másik hegyen. Elmosolyodott. Érezte, hogy már nincsen egyedül. mint ahogy az Ursu alatt sem volt egyedül, amikor tudta, hogy fönt a hegyoldalban valahol füstölnek a kemencék, és a füstölgő kemencék előtt ott ül az öreg hajlottan, és figyeli a lefolytott tűz hangját. Lassan fölállt, kezébe vette a baltát, és elindult vissza a házhoz. Nyugodt volt. A tisztáson még állt egy ideig, és nézte az állatokat, békességet érzett maga körül, és érezte, hogy valaki már jön, lassan, cammogva jön valahol a plájon, és ez jó volt, hogy jön. Később lement a házhoz. Ezt-azt elrendezgetett még, egyszerű és józan gondolatai voltak. Eszébe jutott, hogy a gyermeknek kell majd valami, amibe belegöngyöljék, mint a kisgyermekeket szokás. Fölnyitotta a nagy ládát, hosszasan kotolt benne. Előszedett egy régi inget, azt kettőbe hasította, aztán még talált egy nagyobb darab vásznat is, és mindezeket szépen előkészítette. A ládát lecsukta, és oda tett mindent a láda tetejére, hogy késznél legyenek. Mi kellhet még? Gondolkozott, de nem jutott eszébe semmi. A tüzet jól megrakta bükkfagyökérrel, vizet tett föl a nagy fazékba, aztán érezte, hogy nincsen egyéb tennivaló már. Megvetette magának az ágyat, levetkőzött rendesen ingre, és belefeküdt. A juhok is így csinálják ilyenkor, gondolta. Aztán behunyta a szemét, és várt. Mikor az öreg megérkezett, dél volt javában. Botját már kívül letámasztotta az ajtófélfához, és csak azután lépett be. Szeme nyomban megtalálta az asszonyt az ágyban. Van valami? Még nincs semmi, öreg apó, még nincs. Hozta Isten. Akkor jó. Puskáját levette a válláról, gondosan a sarokba támasztotta. Levette a kalapját is, aztán oda cammogott az ágyhoz. Mennyire vagy? Nem tudom, öreg apó. Nézetre jár, az fátyolos szemmel. Ha? Ordult föl az öreg. Görcs, volt-e? Volt már többször is, de mindig elmúlt. Ne félj, az egész elmúlik, csak ki kell várni a végét. Azzal visszament a tűzhöz, megnézte rakott rá néhány fát, megnézte a vizet, hümmögött valami nagyobb edény. Van egy tál, mi? Minek az? Kérdezte gyönge hangon az asszony. Minek? Hát a gyereknek. Szerintem arra várunk, hát nem a papra. A belső szobában, az ágy alatt van egy olyan fateknő. Az öreg kihozta a fateknőt, és oda tette a kemence mellé. Jó lesz? Jó, hát! Elég nagy. Még egy disznónak is, nem egy gyereknek. A tarisznyájából elővett egy fenkövet, megnézte, megáztatta, előbb majd előhúzott a tűzőjéből egy irgalmatlan hosszú kést, és fenni kezdte. Lassú, alapos szakértelemmel fente. Az asszony iszonyodva bámult a rettenetes nagy késre. Érezte, hogy neki szól, de nem értette, hogy miért. A késnyele fekete volt, nagy, csillogó, fehér díszítésekkel rajta, és nem is bírta sokáig szó nélkül. Mit csinál, öreg apó? Mit hát láthatod? Fenem a kést. Minek az? Minek? Hát, hogy éles legyen. Hát. És minek legyen éles? Hő? Minek? Mert kelleni kell. Azért. Nekem. Hát nem is a püspöknek. Azzal fente tovább a kést. Fente. Néha megnézte a tüzet, aztán fente tovább. Ha éhes... Ott a polcon. Jó, hát ne bajlódj te velem. Hát lesz bajod magaddal is elég. És fente a kést, fente. A nyitott ajtón túl barna fényekben ünnepelte az erdő a nyarat. A tehénkolompja behallatszott. Kling, kling, klang. Kling, kling, klang. Nem mert szólani többet. Kérdezni vagy valami. Érezte, hogy értelme úgy se lenne. Ami előtt áll, azon át kell esni. A juhok is átestek, a kecskék is, hát majd ő is túlesik ezen. Várni kell. Ki kell várni. Egy idő múlva visszatértek a fájdalmak megint. Még erősebben, ögyre erősebben. Valósággal tépték szét a testét, hasították a görcsök, és nem akartak szűnni. Összeharapta a száját, hogy föl ne kiáltson a fájdalomtól. Hiába nem szűnt meg a fájás, még erősebben, még erősebb. Jaj, nekem! Csak éppen egy nyögés szakadt föl a száján, az öreg ott a padon fölfigyelt. Na, van valami? Jaj, na, érzeltem valamit? Jaj, nekem! Jaj, Istenem! Ezt nem bírom ki, öreg apa, ezt nem, nem a nyavaját, hát miért ne bírnád? Valamit morgott még, aztán kinyitotta a kemence ajtót, és a kést beledugta az izzó parás közé. Lassan odacammogott az ágyhoz, az asszony nyögött, vergődött benne, teste hátra feszült, arca eltorzult a kínytól. Hadlám, na, hadlám! Később, ha visszagondolt erre, úgy tűnt föl, mint a végtelen hosszú ideig tartott volna. Napokig, hetekig, talán egy egész évig. Az idő megállt, és nem volt vége. Újabb és újabb fájdalom facsarta kínba a testét. Egyetlen hasító, szörnyű fájdalom volt minden, az ágy, a szoba, a nyitott ajtón túl a napsütéses tisztás, az öregember, hogy néha odajött és morgott valamit, szólt valamit, vagy kérdezett valamit, mindegy volt egészen, mert úgysem értette a szavát. Egyetlen összefonódó, vég nélküli kín volt, mintha vörös lángok között égett volna, és a lángok egyre magasabbra csaptak, egyre magasabbra, már nem lehetett kibírni tovább, már nem lehetett, már bele kellett pusztulni, bele kellett szakadni, bele kellett őrülni, és az öreg hol a padon ült, hol az ágynál volt, már nem is lehetett tudni, hogy mit csinált. Aztán egyszerre valami rettenetes jött, valami iszonyú, egy perc, egy véghetetlen perc, hallotta a saját hangját kiáltani, irtózatos volt, a világ valami vörös ködbe borult, és ebben a ködben elmerült minden, és merült, merült, és hirtelen vele merült valami puha és szelíd mélységbe. Csak arra emlékezett, hogy a fájdalomnak hirtelen vége volt. Minden csupa zsibongás lett, és ebben a zsibongásban nagyon-nagyon messze, valahol, mintha vékonyka hangon fölsírt volna egy gyermek. Figyelni kezdett. Tisztult körülötte a kép, az öregember ott állt az ágy lábánál, és a kezében veszedelmesen villogott a rettenetes nagy kés. Valami megnevezhetetlen rémületet érzett. Jaj, meg ne őrje! Az öregember bozontos arca rábámult, aztán a ráncok rajta nevetni kezdtek. A kemencéhez ment. Letette a nagykést, fogta a fazekat és vizet öntött a teknőbe. A vederből hideg vizet kevert hozzá, és a kezét belenyújtotta a vízbe, hogy elég langyos-e. Karján föl volt gyűrve az ing, és újnyi vastag erek duzzadtak az inak és csontok fölött. Aztán az ágyhoz lépett, fölemelt onnan valamit, és beletette ügyelve a teknőbe. És abban a pillanatban az a valami égtelenül elkezdett nyekeregni, mint egy rossz, kenetlen kerék. Tudta, hogy ez a gyermek. Valami nagy-nagy békesség és nyugalom szállta meg. fejét hátra eresztette a párnára, és a szemét lecsukta. Szája körül, mely duzzat volt még a fájdalmak emlékétől, megjelent az anyaság különös mosolya. Még hallotta, ahogy a víz locsant a teknőben, és az öreg ember beledünnyögött a nyekergő sírásba. Ó, mit bőgsz, mi? A fiú vagy tán? Fiúám! Legény! Ne, mit óbégatsz át? Még átszaladt az agyán annyi, hogy fiú. Homályosan érzett valami szépet, aztán összecsukódott fölötte a fáradtság. Elaludt. Valami különös változás történt a világgal. Nem kívül a dolgok felszínén, hanem valahol belül. A rét, a ház, a tűz, a tehén, a fa, a víz, minden ugyanolyannak látszott továbbra is, mint amilyen volt azelőtt, és mégis változás történt. Valami egészen komoly és súlyos változás. Bent, a dolgok lényegében, a dolgok értelme körül. Igen, ez történt. A dolgok értelme megváltozott. Bizonyos súlyt kapott némely dolog, és súlyt kapott bennük a lényeg, és ezen belső súly szerint rendeződtek el egy központ körül. Azelőtt ott volt a ház is, a rét is, volt tűz és tehén és minden, de valahogy össze-vissza voltak ott, külön-külön, vagy egy halomban, attól függ, hogy miképpen látta őket az ember. A rét szép volt, és legelőtt adott meg szénát. A ház szép volt, és aludni lehetett benne, és tüzet gyújtani, és főzni. És a tehénnel munka volt, de tejet adott érte. Mindez ott volt, különösebb jelentőség nélkül. És betöltötte a teret meg az időt, s ha egyik-másik hiányzott volna, szinte észre sem lehetett volna venni. És most mindez egyszerre megváltozott. Súlyt kaptak a dolgok, és elrendeződtek. Körben, egy középpont körül. És ez a középpont a gyermek volt. Ház szél ellen és eső ellen védi a gyermeket. Meg kell nézni a zsindejeit, nehogy becsorogjon ősszel az eső. A gerendák között ki kell tömni mohával a réseket, hogy a szél, még télen majd a hideg, be ne jöhessenek. Tűz. Vizet melegíteni rajta a gyermeknek, főzni és enni, hogy legyen tej elég. Tehén, juhok, mind ételt adnak, és az étel fontos, mert itt a gyermek, és annak is enni kell sokat, minél többet, hogy nőjön, erősödjék, piros arcú legyen és kacagjon. Maga az idő is. Ez szerint rendeződött el. Ezt meg ezt kell csinálni a gyermekkel, ezt meg ezt kell csinálni a gyermekért, ezt meg ezt kell csinálni azért, hogy majd legyen a gyermeknek. Miután vénség elment, és egyedül maradt a gyermekkel, egyszerre megteltek a dolgok fontossággal. A vásznak, az edények, a víz, a tűz, minden. Később megjöttek a plájászok, Pirtalan, Iván és Dumitru, és egy szépen faragott bölcsőt hoztak. Még párna is volt benne, és sorra odamentek hozzá, nagyon komolyan kezet nyújtottak, amit csak nagyon ritka és nagyon ünnepélyes alkalommal szokás, és elfogódottan morogtak valamit Istenről és szerencséről. Elpirult a büszkeségtől és a meghatódottságtól, mert életében először történt, hogy valaki kezet fogott vele. Félve tette vele kezét az esetlenül feléje nyúló nehéz, kérges kezekbe, és szinte alázatosan hajtotta meg a fejét minden készfogáshoz, és csak ez jött ki a száján, Isten fizesse meg! Isten fizesse meg! A pályászok aztán sorra a gyermekhez mentek, megnézték, pi, köbdösték a padlót, meg ne igézzelek, és dicsérték, hogy ilyen meg olyan.
Csak kicsike, mondotta szinte szégyenkezve az asszony, mert sohasem látott még ilyen apró gyermeket.
Egyszerre néztek rá mind a hárman, megütközve majdnem haragosan. Orkant fel elsőnek Dumitrus, értettem, mint a vaddisznó. Ez neked kicsike? Ez? Tehát azt látod, hogy mindjárt puskát is hoz magával, azt fölmegy a magurára medvét keresni. Mi? Kicsi. Meg mit? Hát, minden újszülött ekkora, magyarázta tárgyilagosan Iván. Örvendj neki, te! Utasította rendre bírtalan.
De nem látják, hogy milyen csúnya és ráncos, igyekezett az asszony enyhíteni a dicséreteket, ahogyan illik. Ez, mordult föl Dumitra, ráncos a... Tán te szebb voltál, azt hiszed? Csóválta meg a fejét bértalan rosszalólag. Némelyik nem csak, hogy ráncos, de még kék is, mint a szélva, oktatta Ivást. Olyan hegyes feje van, mint egy halnak. Hát ezen már most is látszik, hogy ember. Ha mit akarsz?
De nem ültek sokat, mint akik jártak már emberek közt, és tudják az illemet, csak éppen megszusszantak a padon, hogy el ne vigyék a gyermek álmát, aztán már szedelőcködtek is.
A héten fölhozzuk a lisztet is, szólt Iván. Ha kell valami, csak mondd meg, így bírtalan.
Az asszonynak eszébe jutott a pénz. Várjanak csak. Oda ment a ládához, előkereste a kis piros tarisznyát, amit még szőrfülűtől kapott annak idején, és elővette belőle a pénzt.
Szép tarisznya, bólintott Iván elismerőleg. Jó lesz a gyereknek, ha majd a juhokat őrzi, vélte bírtalan.
Az asszony bírtalannak adta a pénzt.
Hát, mi legyen vele? Kérdezte az.
Ha elmegy valamelyikük a vásárba, vegyenek majd a gyermeknek, ami kell.
Te mit, te?
Hát aztán, ami kell, hát mit tudom én, gúnyát, bocskort, ilyesmit.
Virtalan nézte kezében a pénzt. Ez rengeteg sok pénz, te. A gyermeké. Jó, na hát, ami marad, azt majd visszahozom.
Aztán elindultak. Dumitru utolsónak maradt. Tarisznyájából előkotort még egy vadonatúj furuját, és szinte restelkedve nyújtotta át. A gyermeknek csináltam, tedd el, majd ha a juhokat őrzi, akkor. Isten áldjon!